Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. 1918-ban még szinte senki sem számított a következő két évben bekövetkező összeomlásra.
Itt az lehetett nagyon sokaknak a benyomása, hogy tulajdonképpen ezt a háborút megnyertük, ami nyugaton zajlik, mármint hogy a nyugati fronton az igazából minket kevéssé érint, és hát ott is a németek egyébként mélyen bent vannak. Franciaország most ebből a státuszból, tehát ebből a kvázi győzelmi érzésből történt az az elképesztő zuhanás néhány hónap alatt, ami aztán a háborús összeomláshoz meg a forradalmakhoz vezetett.
Egy a témában tartott konferencia szervezője szerint a genomszerkesztés elfogadása nélkül Magyarország versenyhátrányba kerül.
Az Európai Unió az elmúlt 10 évben a nem genomszerkesztett, hanem genetikai módosított szervezetekre több 10 millió eurós projekteket indított, hogy ezeknek a biztonságát megvizsgálják, és a rövid és egyszerű következtetése az ezeknek az egymástól független kísérleti programoknak az volt, hogy az így elállított szervezetek azok nem jelentnek semmivel sem nagyobb kockázatot, mint egy hagyományosan úton előállított újfajta.
1918 tavaszán a magyarok még azt hitték, a monarchia seregei jól állnak a harctéren. Ezt követően az összeomlás és a trianoni békeszerződés sokként érte az országot, mondta Ablonczi Balázs, a Lendület Trianon kutatócsoport vezetője.
1918 legalábbis közepéig az átlag magyar polgár azt hihette, hogy nincs is minden rendben, de azért alapvetően az ő országa, vagy Osztrák-Magyar Monarchia és azon belül Magyarország tulajdonképp nyerésre áll. Tehát ugye 18 májusában megkötötték a bukaresti békét, márciusban az úgynevezett Brest-Litovszki békét, tehát Románia és Oroszország kiesett a hadviselő felek közül, a Osztrák-Magyar Monarchia hadserege mélyen benyomult Észak-Olaszországba, ugye a caporettói győzelem után. A Balkánon szintén nagyon mélyen bent álltak az osztrák-magyar csapatok, gyakorlatilag Szerbiát legyőzték. Hát itt az lehetett nagyon sokaknak a benyomása, hogy tulajdonképpen ezt a háborút megnyertük, ami nyugaton zajlik, mármint hogy a nyugati fronton az igazából minket kevéssé érint, és hát ott is a németek egyébként mélyen bent vannak. Franciaország most ebből a státuszból, tehát ebből a kvázi győzelmi érzésből történt az az elképesztő zuhanás néhány hónap alatt, ami aztán a háborús összeomláshoz meg a forradalmakhoz vezetett. Mondjuk azért azt is látni kell, hogy azért a hátországban, bár Magyarországon, például Németországhoz képest jobb volt a közellátás a háború alatt, azért nagyon-nagyon sok visszásság járt, és a jegyrendszer bevezetése és a többi közbiztonsági problémák, főleg az ország peremvidékein, elsősorban Horvátországban vagy Szlavóniában az úgynevező zöld káder, tehát a szökött katonáknak a bandába verődése és a közbiztonságra veszélyt jelentő ténykedés azért benne volt mindenben, de 18. szeptember októberében gyakorlatilag azt látjuk, hogy fölbomlik a magyar állam tulajdonképpen. Tisztviselők menekülnek, vasutasok menekülnek, postások menekülnek ezekről a területekről, jegyzők nagyon sok helyen elmenekülnek, nem is feltétlen az előre nyomuló utódállami csapatok elől, hanem nagyon sokszor a helybeli falusi lakosság, vagy a hazatérő katonák rajtuk állnak bosszút, mint az államhatalom képviselőin. Tehát, hogy itt van egy elképesztő politikai összeomlás, egy gazdasági összeomlás, egy elképesztő mértékű erőszakhullám szabadul el 1918. novembere és mondjuk 19. januárja között, tehát az őszi rózsás forradalom alatt, annyian haltak erőszakos halált Magyarországon, kb. 5000 ember, amennyien az úgynevezett vörös és az úgynevezett fehér terror van összesen. És ez nem betörés rablás, hanem ez tüntetés van, nemzetőrök közéjük lőnek, bombák dobnak rájuk, etnikai összetűzések vannak a különböző nemzetiségű nemzetőrségek között, ugye ezek azok a testületek, ilyen milícia rendszerű testületek, amiket azért hoztak létre, hogy fönntartsák a közrendet. A magyar lakosság jelentős részének, amely 70 éve nem tapasztalt háborút, ugye 1848-49 óta, ez egy sok volt az összeomlással együtt. Ráadásul 6-7 tulajdonképpen rendszerváltást élt meg az a budapesti polgár, aki helyben maradt, tehát ugye az úgynevezett őszi rózsás forradalmat, Károlyi kormányát, Kumbélak, vagy hát formailag Garbai Sándor kormányát, szakszervezeti kormányt, úgynevezett Friedrich kormányt, Huszár kormányt, de vannak ellenkormányok, például a szegedi ellenkormány, vagy az aradi ellenkormány, vannak királypucsok, tehát hatalomátvételi kísérletek, tehát 2-3 év alatt annyi minden történt, mint amennyi szerencsésebb országokban mondjuk egy évszázadra esik.
Ez az ön által is említett 6-7 rendszerváltás közben a Tanácsköztársasággal mennyire befolyásolta Magyarország tárgyalási pozícióit?
Hát bizonyosan, tehát nyilvánvalóan itt senki nem szívesen tárgyal egy olyan országgal, amely maga is káoszba süllyedt, és éppensége nem lehet tudni, hogy ki a jogos vagy a legitim kormánya. De azt azért tegyük hozzá, hogy tulajdonképpen az Antant sem nagyon igyekezett, tehát a Párizsi Békekonferencia összehívói, ugye a konferencia 1919. januárjában ült össze, az összehívók sem nagyon igyekeztek, hogy Magyarországnak valamiféle legitim kormányt adjanak, és sem a Károlyi kormányt, sem Kumbéla kormányát, sőt a későbbi kormányokat sem ismerték el legitimnek, ergo nem is hívták meg őket Párizsba. Ráadásul, ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy azért a korszakban a nagy veszedelem, ami megjelenik Európa keleti részén, az a bolsevizmus, tehát a bolsevik Szovjetunió. És az egész Párizsi békekonferencián a küldöttek nagy részében van egy elég erős bolsevik ellenesség, vagy szovjet ellenesség. Most ebben az összefüggésben a Magyarországi Tanácsköztársaság a kommunista hatalomátvételi kísérlet 133 napja szintén nem volt egy jó pont, valószínűleg. És ehhez adódott hozzá az, hogy az Osztrák-Magyar Monarchián belül Magyarországnak még különböző okkal vagy ok nélkül elég rossz imázsa volt a század eleje óta nyugat-európai értelmiségi körökben, elsősorban Franciaországban és Nagy-Britanniában. Ezt Jeszenszky Géza, illetve Romsics Ignác szépen földolgozták már évtizedekkel ezelőtt. Tehát, hogy hogyan változik meg az a 48-49-ből örökölt pozitív kép Magyarországról, hogyan vált át abban, hogy itt a magyarok tulajdonképpen elnyomják a nemzetiségeket, és tulajdonképpen ők a monarchia rossz szelleme.
Az átlagember hogyan tudta meg azt, hogy szétesik az ország? Ugye akkor még a hírek nagyon lassan terjedtek, gyakorlatilag szinte csak napilapok voltak.
Igen, de ezek a napilapok, ezek elég professzionális hírszolgálattal dolgoztak. Tehát ugye már, ha jól emlékszem, 1912-től megjelent például a magyar sajtó történetében forradalmat jelentő Est, ami ugye az első igazi bulvárlap volt tulajdonképpen a magyar lappiacon, amely nagyon friss hírszolgálattal dolgozott, és a vasúthálózat meg a táviróhálózat révén ezek a hírek elég hamar eljutottak például a fővárosba, vagy a vidéki nagyvárosokba, de emellett a tudás az maga olyanból is, hát most teljesen prózai dolgokra tessék gondolni, hogy az embert hajnali fél kettőkor fölveri egy távoli rokona, aki menekült vasutas, és mondjuk Zágrából jön, mert meg akarták lincselni, és meg sikerült elmenekülnie, hogy adját szállást. De akár csak arról, hogy a Károlyi kormány egyik első intézkedése volt, tehát hogy a spanyolnátha járvány miatt bezárták a lokálokat Budapesten, tehát nincs kocsmázás, nincs kávéház, majd aztán ezt a Károlyi kormány feloldja. Itt is egy ilyen típusú mozgás. Jönnek a hírek, feltűnnek az első menekültek, megjelennek az első riasztó hírek a lapokban, és hát lehet tudni, hogy egy-két napon belül ezek a hírek eljutnak Budapestre is, és az ember követheti térképen azt, hogy hogyan nyomulnak előre az utódállami csapatok észak, kelet és dél Magyarországon. És hát ugye, ami nagyon fontos, megjelennek a katonák, tehát akik hazajönnek a frontról.
Itt most alapvetően hírekről beszéltünk, de mennyire voltak rendszeresek például a rémhírek, hiszen ugye volt olyan variáció is, hogy a román határa Tiszánál lenne, megjelentek a román csapatok Budapest. Azért elég sok rémhír is terjedhetett.
Ó, hát persze, hát ugye ez a híreknek a sajátja. Ezek részben az elfoglalt vagy elfoglalandó terület nagyságára vonatkoznak. Ugye megnézi valaki 18-19-es magyar sajtót, legalábbis a tanácsköztársasági, tele van olyan hírekkel, hogy mikor jönnek az antant csapatok. A franciák, a britek mikor érkeznek meg Budapestre például. És vannak, hogy ezek elég rövid határidővel dolgozó jóslatok, tehát jövő héten, néhány héten belül. Persze ezek sose jönnek meg, antant missziók jönnek, de nagy létszámú fegyveresen fenntartó erő nem jön, illetve az antant ezt kiadja. Magyarosan úgy mondanánk, hogy Gebinbe a román, meg a délszláv, meg a csehszlovák hadseregnek, tehát ők az antant haderő képviselői tulajdonképpen. Tehát az ilyen típusú rémhírek persze nagyon gyakoriak, és hát ez nyilván a közellátással összefüggően, hol alakul ellenkormány, hol lehet kenyeret kapni, milyen feltételek, stb. Tehát ugye nagyon sokszor elfeledkezünk arról, amikor a mából nézünk vissza egy régebbi történetre, hogy a mából mi jól tudjuk, de a kor emberének ott helyben kellett döntenie, és kiválogatni elméletileg a 100 hírből, hogy melyik az a 15 vagy 20 vagy 30, amelyik érvényes, és többi az pedig jó eséllyel rémhír, ami nem valósult meg, vagy nem fog megvalósulni.
Mivel foglalkozik most a Lendület Trianon kutatócsoport?
Hú, egyszerre nagyon sok mindennel. Most jön ki gyakorlatilag a napokban a nyomdából Demeter Gábor és Szulovszky János kollégám szerkesztett egy nagyon izgalmas kötetet. Főleg geográfusok, történészek, regionális tudománnyal foglalkozók nézik meg a Trianon előtti Magyarország területi egyenlőtlenségeit, és döbbenetes adatok derülnek ki azért ebből a könyvből. És erre hát büszkék is vagyunk, hogy ezt támogathattuk. A döbbenetes adatokra például arra gondolok, Demeter Gábornak van nagyon erős kijelentés, amikor azt mondja, hogy ha ránézünk a területi egyenlőtlenségekre Magyarországon, Trianon előtt, az látszik, hogy bizonyos értelemben a trianoni határ, bármilyen fura, az kirajzolódik ezeken a térképeken. Tehát, hogy azok a régiók, amelyeket elszakítottak Magyarországtól, bizonyos értelemben nem mindig és nem mindenütt, hiszen kivétel nélkül, azért a leszakadó félben lévő régiói voltak az országnak. Ugyancsak készülőben van Bódi Zsombor kollégám szerkesztésében egy nagy mű, pontosan az a kapcsolatban, amit kérdezett, ez az Összeomlás és a Magyar Társadalom munka címet viseli. Ez egy nagyon szorosan összefogott tanulmánykötet, tehát igazából majdnem monográfiának szánjuk, hogy hogyan nézett ki 18-19-ben a magyar paraszti társadalom. Mi volt a nők helyzete, mi volt a sajtó helyzete, mi volt az ipar, a gazdaság helyzete, milyen helyzet a szénnel az adott időszakban, amit én egy kulcskérdésnek tartott 18-19-ben a szén, mint energiahordozó körüli diplomáciai és politikai lépések. Tehát ez készülőben van, szintén készülőben van az amerikai dokumentumok a trianoni békeszerződésről című mű, ami nagyon bízom benne, hogy nyomdába kerül karácsony előtt, tehát hogy valamikor január-februárban megjelenik. Hasonlóan készül a román, a délszláv és a csehszlovák kötet, a csehszlovák dokumentumok a trianoni békeszerződésről, mindez magyarul, tehát a már megindult sorozatunk része, és Révész Tamás fiatal kollégám, aki fantasztikusan invenciózus hadtörténész, nagyon várunk tőle kis monográfiát jövő tavaszra, háborús erőszak hadsereg kérdéséről 1918-19-ben, ami gondolom nagyon sokakat foglalkoztat.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.